Szeretettel köszöntöm a testvéreket, azzal az örömmel lehetek itt, hogy nem csak a testvérekkel lehetünk közösségben, hanem a mi drága úrunk ígérete szerint ő itt van közöttünk. És ez igazi örömöt kell, hogy adjon nekünk, hogy ő biztos, egész biztos, hogy itt van ezen az estén is, és szólni akar hozzánk. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy kezünkbe tarthatjuk a te drága ígédet, amely örökké való beszéd, az életnek beszéde számunkra. Uram, kérünk téged, hogy eleveníts meg az ige által a mi hitünket, a benned való bizalmunkat, add, hogy az ige valóban rád mutathasson, Úr Jézus Krisztus, hogy láthassunk téged, a szentet, az igazat, aki értünk áldoztad magad. Uram, hadd lássuk a te dicsőségedet, és add meg nekünk, formáld úgy az életünk, hogy ne hozzunk rád szégyent, hanem megdicsőíthessünk téged ebbe a világba. Kérünk, hogy áld meg most azokat az ige verseket is, amiket ma elénk adtál, hogy hadd legyenek személyesen nekünk szóló gyülekezetnek, egyen-egyen nekünk szóló igévé. Amen. Olvasom Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvének első fejezetéből, a harmadik verstől, illetve a második verstől olvasom a kilencedik versig, és még majd kettő verset még hozzá olvasok, a 13. verstől, illetve a 18. verstől. Halljátok meg, egek, figyelj ide, föld, mert az Úr szól. Fiaimat felneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, és szamár is az urának jászlát, de Izrael nem ismer, népem nem ért meg engem. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép! Gonosz utódok, romlott fiak elhagyták az Urat, megvetették Izrael szentjét, elfordultak tőle. Minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeznek. Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív, tetőtől talpig nincs rajta épp hely, csupa zuzódás, kép, folt és gennyesebb. Nem nyomták ki, nem kötözték be, olajjal sem gyógyítgatták. Országotok pusztaság, városaitok felperzselték, földeteket a szemetek láttára idegenek tarolták le. Pusztaság, mint ahol idegenek dúltak, olyan maradt Sion leánya, mint kunyhó a szöllőbe, mint csőszház az uborka földön, vagy mint egy ostromlott város. Ha a seregek ura nem hagyott volna néhány menekültet, olyanok lennénk, mint Sodoma, és Gomorrához lennénk hasonlatosak. Az Úr így szól a 12. verstől, ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapocsátok udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom, újhold, szombat, ünnepi összejövetel. Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. És aztán a 18. verstől olvasom, jöjjetek, szálljunk most perbe egymással, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival. De ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver pusztít el titeket. az Úr maga mondja ezt. És még a 27. verstől, a Sion ítélettel váltatik meg, megtérői igazság által. Uram, a te igéd, lélek és élet, áld meg, hogy számunkra is hozzá legyen. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, itt a Manda bokorban ez a három esti alkalom Isten parancsolatát állítja elénk. Azt a címet adtam, az Atya parancsolata örök élet. Ezt maga az Úr Jézus mondja. Ez valami nagyon szívmelegítő és tulajdonképpen örömteli üzenete az Úr Jézusnak. Tehát három estén itt is, majd Emmausba is az örök élet kérdéséről lesz szó. Ezen a mai estén pedig az örök élet akadálya, amit a felolvasott igébe hallottuk is, az örök élet akadályai. Tehát vannak olyan akadályok, lelki akadályok, amelyek megakadályozzák az ember örök életét. És ezt tárja elénk ez a mai ige, teljesen világossá akarja tenni számunkra, hogy az nem alanyi jogon jár, hogy az embernek örök élete legyen, hanem rendkívül sokba került az Istennek. Úgy mondjuk, hogy ingyen kegyelem, de a mi Urunknak, a mi Istenünknek, mennyei Atyánknak az ő egyszülött drága fia életébe került. A legdrágábbat adta értünk. Ezért senki nem mondja azt, hogy ennek nincsenek feltételei, nagyon is megvannak az örök élet feltételei. És meg kellene vizsgálnunk, hogy mi is az akadálya annak, hogy itt most már ezen a Föld nevű bolygón 8 milliárdan élünk. És az Úr Jézus mind a 8 milliárdért meghalt, akkor hogy csak kevesen fognak üdvözülni? Mert Jézustól megkérdezték, Uram, sokan vagy kevesen fognak üdvözülni? És az Úr Jézus azt mondta, hogy kevesen vannak, akik megtalálják az élet útját. De miért? Hiszen olyan egyszerű. És mégis. És azt gondolom, hogy nekünk ma 21. századi keresztényeknek meg kellene érteni azokat az alap dolgokat, amelyeket az igét elénk tart, mert hiszen Isten az ő népéről beszél. A népének üzen. És nagyon kemény prófétai üzenetet küld Isten Jézus Krisztus előtti 8. században az ő népének. Több mint 2700 évvel ezelőtt hangzottak el ezek az igék, és Isten akkori népe mélységbe volt. De miért kerül Isten népe újra és újra mélységbe? Meg lehet figyelni Izrael történetében, ha hívő királyok voltak, ha a hívő királyok erővel és hatalommal kényszerítették a népet, hogy újuljanak meg az Istennel, az ő urukkal való szövetségben, akkor ők úgy tűnt, mintha valóban ébredés lenne, mintha valóban odafordulnának az emberek. Amikor pedig pogány gyakorlatot folytató királyok uralkodtak, akár Észak-Izraelbe vagy Júdába, akkor meg elfordult a nép, bálvány imádó lett, ligetekbe mindenféle pogány szokásokat gyakoroltak, és ezzel bosszantották az Urat, az ő Istenüket. Tulajdonképpen a modern ember számára és mindenkor ember számára ugyanaz a probléma. Kicsoda az Isten? Hogy kell nekünk viszonyulni a mi Urunkhoz, Istenünkhöz, mivel tartozunk neki? És ezt kellene komolyan megértenünk. Itt az ige nagyon keményen szól, bár tulajdonképpen végig vonul az egész szigorú, nagyon kemény proféciáján az isteni szeretet. Mert nem azért beszél az Isten keményen velünk, mert el akar bennünket pusztítani, hanem éppen azért beszél velünk keményen, hogy döbbenjünk rá, hogy nélküle elveszett emberek vagyunk, és nem csak az örök élet számára elveszett emberek vagyunk, hanem ebbe az életbe is elveszettek vagyunk. Azt mondja az Úr, halljátok meg egek, figyelj ide föld, mert az Úr szól. Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem. És most itt vagyunk elég szép számmal, és akkor mi mondhatnánk, hogy de Urunk, mi nem pártoltunk el tőled. Azért nagyon komolyan meg kell vizsgálni magunkat, akik itt vagyunk is, és azoknak különösen is, akik nincsenek itt. Először is nagyon komolyan meg kellene érteni, mi is a probléma. Mi volt akkor a probléma, és mi a mai kereszténység problémája, hiszen látjuk, hogy omlik-bomlik az egész európai kereszténység, mondhatnánk, ha végét járja. Döbbenetes állapotban van az európai kereszténység. Lassan nem is lehet bennünket keresztényeknek nevezni, tisztelet a kivételnek. Itt nagyon hangsúlyosan mondom, hogy tisztelet a kivételnek, mert igenis vannak, akik az Urat szeretik, akik imádják, akik hódolattal keresik az ő akaratát, hogy hogy dicsőíthetnék meg az ő életükbe az Urat. Vajon így vagyok? Így élek én is? Ez az én viszonyulásom az én Uramhoz. Hát először is egy kicsit gondolkodjunk azon, hogy mi a probléma, hogy jutott a kereszténység oda, ahova jutott. Ez nagyon fontos kérdés, mert hogy lehet megállni egy lejtőn? Hát a lejtőn csak úgy lehet megállni, ha azok az erők, amik visznek és sodornak, azokat egy nagyobb hatalom megállítja. Isten meg tudja állítani az én életemet, egy gyülekezet életét, egy egyház életét, ha akarja. De feltettem a kérdést, hogy jutottunk ide? Mondhatnám egy nagyon frappáns válaszsal, hogy megvetettük az Úr igéjét. Gondoljatok bele, mit mond az Úr Saulnak, Saul királynak, Sámuel próféta által. Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ezért az Úr is elvett téged, és nem leszel többé király. Ilyen egyszerű. Aki megveti az Úr igéjét, magát, a Szent Istent veti meg. Ha valaki a te szavadat megkérdőjelezi, ha a te kijelentésedet gyalázza, akkor téged gyaláznak. Ha mi az Úr igéjét semmibe vesszük, emberi szóvá tesszük, ledegradáljuk, akkor végünk van. Ez a kereszténység bűne. Ez a kereszténység veszedelme, és mindig is ez volt, hogy nem vették komolyan az Isten igéjét. És ezért nincs Isten ismeret, hiszen azt lobbantja itt a szemükre, hogy ostobább az én népem, mint az állatok. Hát erről van szó. Hát azt mondja, az ökör is tudja, ki a gazdája, a szamár is ismeri az Ura jászlát, csak az én népem nem ismer engem. De miért nem ismer? Mert nem ismerik az igét. Mert Isten csak az igén keresztül ismerheted meg, sehogy másképp. Az igén keresztül ismerhetem meg a drága Úr Jézus Krisztust, az én megváltómat, és rajta keresztül az Atyát is megismerhetem, a Szent Háromság Istent is megismerhetem. De az Isten ismeret hiánya nélkül elkallódik a nép. De tényleg, gondoljatok csak, hogy sokszor gonoszabbul viselkedünk, mint az állatok. Hát az állatok nem folytatnak írtó hadjáratot egymás ellen, de mi folytatunk. Na most is itt a szomszédunkban. Mi folytatunk. Lemészároljuk egymást. És akkor azt mondjuk, hogy az ember jó. Tehát gondoljunk bele, hogy most nem a világról beszéljünk, hanem térjünk vissza Isten népéhez, hogy Isten elsősorban nekünk szól. Tehát ott volt a Noé korabeli ítélet. Mondhatná valaki, mit tartozik ez ránk, az évezredekkel előtti ítélet. Nagyon is tartozik ránk, mert az Úr Jézus maga mondta, hogy úgy lesz az ő napjaiba, hogy Noé napjaiba. Tehát nagyon is aktuális kérdés. Mi történt ott? Testvérek, az történt, hogy az állatok mind bementek a bárkába. Noé családján kívül egyetlen ember nem ment be. Egyetlen ember nem ment be. És ha így folytatjuk, akkor az utolsó időben beteljesedhet, amit Jézus mondott, vajon találok-e hitet a Földön, amikor visszajövök? Hát persze hit az van, ebbe a bamabban, minden pogánságban, csak vajon Krisztus hitet talál-e? Tehát nagyon komolyan kell venni, hogy Isten így beszél az ő népével. Miért beszél így? Azért, mert ilyenek voltak. Nagyon sokszor hallottam, és gondolom minden lelkész testvér hallja ezt, sőt, hívő emberek is hallják, amikor a kívülvalók tiltakoznak, mit tartozik én rám az Isten kérdés. Ez a ti dolgotok, a vallásosoké, foglalkozzatok ti vele. Hát az ilyen ember nem tudja, mit beszél. Komolyan, nem tudja, mit beszél. Itt Isten az egész Izraelt megszólította. De hát tudjuk, hogy töredéke, csak a maradék volt hívő. A többi hitetlen volt. Akkor miért szólítja meg Isten az egész népet? Mert mind szövetséget kötött vele. Körül voltak metélve, az Ábrahámi és a Mózes is szövetség részesevéi lettek. Tehát Isten számon kéri, ő hűséges, ő betartja a szövetségi hűségét, és azt mondja, az én népem nem tartja be. Most feltesszük a kérdést, hogy itt van az ország lakosságának 86%-a meg van keresztelve. És a megkeresztelt emberek azt mondják, mi közöm nekem az Istenhez? Az Isten szövetséget kötött velük. A keresztségbe. Ha mi nem is vesszük komolyan, az Isten nagyon komolyan veszi a keresztséget. A szövetség, az új szövetség jele. És aki meg van keresztelve, a Szent Háromság Isten nevét vette magára. És ha semmibe veszi, jaj neki. Jaj neki. Komolyan. És akkor itt vagyunk mi, akik itt vagyunk, keresünk Isten igéjét, szeretjük hallgatni, akkor mi jobb helyzetben vagyunk? Tessék elhinni, sokkal jobb helyzetben vagyunk. Nem is tudjuk, mennyivel jobb helyzetben vagyunk, de mégis azért ne vonjuk ki magunkat egészen most megnyugodva, hogy velünk minden rendben van, mert én magamról tudom, hogy nincs minden rendben. Magamról is tudom, nincs minden rendben. A hívő néppel sincs minden rendben. Tehát ne vonjuk ki magunkat, de az tény és való, hogy aki keresi az Urat alázatos módon, az sokkal jobb helyzetben van. Tehát a kívülvalókról annyit, én emlékszem, hogy nem egy esetben, amikor nyilvánvaló volt számomra, hogy a szülők, akik meg akarják kereszteltetni a gyereket hitetlenek, akkor megkértem szépen őket, hogy ne kereszteltessék meg a gyereket. Hát azon teljesen kiakadtak, némelyek, hogy mondhat egy lelkész ilyet. És akkor elmagyaráztam nekik. Ott meg fogjuk tőletek kérdezni, hogy hisztek-e Istenbe. Most bevallottátok, hogy nem hisztek. Akkor ott a gyülekezet előtt hazudni fogtok. Aztán elmondtam, hogy meg kell fogadnotok, hogy az evangélikus egyház segítségében hívő keresztényi nevelitek a gyereketeket. Meg fogjátok tenni. Mosolyogtak. Na látjátok? És ezért a gyerek, a ti gyereketeken ez a keresség átokká lesz. Mert az Isten azt mondja, a nevemre vettelek, és te nem törődtél velem. És ezt nagyon komolyan kell venni, és most beszéljünk egy kicsit magunkról. Akik belülvalók vagyunk, akik valóban szeretjük a mi Úrunkat, Jézus Krisztust, de ő megvizsgálja a mi életünket is. Hozzánk is beszél, és vajon, nézzetek meg, micsoda keményen inti meg az akkori népet, hiszen mondhatta volna valaki Ézsaiásnak, hogy ugyan mit beszélsz ilyeneket. Folynak az Isten tiszteletek. Tömegek vannak a templomba. Bemutatjuk az áldozatot. Mit akarsz még? Nem elég? Hát mondják is Malakiás könyvében, olvassuk, hogy gyászban járunk a seregek ura előtt, de a kevélyeket tartjuk boldogoknak, mert ők kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Bezzeg mi, az Úr meg ide se figyel, hogy mi megtesszük, bemutatjuk az áldozatokat, kifizetjük a tizedet, megteszünk mindent, és az Úr úgy tesz, mintha, de az Úr hallotta, figyelt és meghallotta. És azt mondta majd azon a napon, meglátjátok, hogy különbség van az Isten tisztelők és az őt nem tisztelők között. Majd azon a napon. Igen, mert eljön az a nap. De azért vizsgáljuk meg, nem jogos az a vád, amivel az Úr megvádolja az ő népét? Mivel is vádolja meg? Hogy nincs benne a szíve. Bemutatják az áldozatokat. Szombat, újholt, engesztelési ünnep, csodálatosan, olajozottan működik a nagy zsidó istentisztelet. És erre az Úr azt mondja nekik, utálom, gyűlölöm az ünnepeiteket. Rettenetes, hát nem ő rendelt el? Ő rendelt el. Akkor hogy utálja? Hát azt mondja, mert vérrel szennyezett a kezetek. Mert nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Na most itt van a mai kereszténység. Tessék csak megnézni, mi a probléma velünk. Hát először is megvetettük az Úr igéjét. A testvérek közül nagyon sokan nem tudják, hogy az a fajta magatartás, amit körülbelül 300 év óta egyre erőteljesebben gyakoroltak az egyházban, teret engedtünk a Krisztus tagadóknak, teret engedtük azoknak, akik tagadták az Isten igéjét. Milyen értelemben tagadták? Olyan értelemben tagadták, testvérek, hogy hát ez se Isten mondta, ez csak Ézsaiás mondta, ez csak Pál apostol mondta. Egyszerűen emberivé tették az Isten igéjét, és ki figyel oda? Teljesen lejáratták az Isten igéjét. Így tanították a lelkészeket a teológiákon. És akkor csodálkoztunk, hogy nem értettük, vagy nem értjük, hogy lehet az, hogy egy lelkész hitetlen. Hát úgy lehet, hogy ami volt, azt is elvették tőle. Ez ilyen kemény dolog. Francis Schaeffert majd idézni fogom mindjárt, ha valaki hallott felőle, egy rendkívüli keresztény ember volt. Rendkívül volt a műveltsége is, rendkívül volt a szolgálata is, misszionárius volt, teológus volt, világhírű. Úgy nevezték őt 60-as, 70-es, 80-as években, hogy az értelmiség evangelizátora, misszionáriusa. És az utolsó könyve most jelent meg magyarul talán 2 hónapja, az a címe a Nagy evangéliumi katasztrófa. És ebbe a könyvbe leírja, hogy az egyház, az evangéliumiak végzete, ha a Bibliát nem tekintik tévedhetetlen, Istentől ihletett szentírásnak. Ez az egyház végzete. De ne gondoljátok azt, hogy ez csak egy misszionárius látta. Ezt még a világi emberek is látják. Még világi emberek is szemére lobbantják, és megmagyarázzák, hogy nyugaton miért fordul az ifjúság az iszlám felé. Egyre többen az iszlám felé fordulnak. Németek, angolok. Pár éve ezelőtt jelent meg, talán 3 éve, vagy 4 éve, magyarul, és 1 évvel előtte írta Douglas Murray Európa furcsa halála című könyvét. Ez az ember egy abszolút hitetlen ateista ember. De mégis látja azokat a folyamatokat, ami nyugaton zajlik. És látja azt, hogy az emberek elveszítették az életbe való hitüket, nincs távlat, nincs cél. Leírja, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy egy fiatal ember 28-30 éves korában ül a kocsmába, és egyszer csak eszébe jut, mi értelme van az én életemnek. Mi végre vagyok itt ezen a világon? És azt mondja, nincs felelet. Azt mondja, ma Európában azt súgják a füledbe, hogy se a világegyetemnek, se az életednek semmi értelme nincs. Azt mondja, ennél szörnyűbb nem lehetne. Ezért fordulnak a radikálisok felé, az iszlám felé. Mert keresnek valamit. Most felolvasom az idézetet, tessék meghallgatni. Egy hitetlen ember hogy látja? Miért fordulnak az iszlám felé? Az, hogy e vallás felé fordulnak, már önmagában is jelentőség teljes. Miért nem a kereszténységet választják? Részben azért, mert a keresztény felekezetek nagy részének már nincs önbizalma a térítéshez, vagy már nem is hisznek az üzenetükbe. Tetszik érteni? Így látja egy hitetlen. Nem hisznek az üzenetükbe. A svéd, az anglikán, a német, református és minden más felekezet esetében az üzenetük, tessék figyelni, mi az üzenetük az egyházaknak? A baloldali politikává vált diverzitásra törekedő jóléti propaganda. Ide jutott a nyugati egyház. Hát ez kinek kell? Tehát mi, azt mondja, a svéd, az anglikán, német, református, minden más felekezet esetében üzenetük baloldali politikává vált diverzitásra törekedő és jóléti propaganda. A nyitott határok mellett érvelő egyházak már óvatosan idéznek azokból a szövegekből, amelyekből egykor a prédikációkat tartották. És most még, tessék figyelni, egy istentelen embernek van szeme. És van még egy ok. A szövegek kritikus vizsgálata, ami a kereszténység esetében megtörtént. A Biblia kritika. Igen. Hogy van nekem, embernek jogom Isten igéjét kritizálni? Hát persze azon az alapon teszik meg, hogy nem hiszik, hogy az Isten igéje. Na de ez a vég. Mert ha én nem hiszem, akkor mire alapítom a hitemet? Nem egy liberális teológus, amikor rádöbbent, hogy mibe vagyunk, például az egyik liberális teológus idézi Schaeffer, és azt mondja, hogy az abortusz miatt kiábrándult a saját liberális gondolkodásából, és próbálta keresni az Istent. És amikor Séferrel vitatkozik, akkor Séfer azt mondja neki, honnan tudod, hogy Jézus van? Jézus élt. Honnan tudod? Azt mondja, itt belül tudom. Azt mondja erre Séfer, a mi hitünk objektív alapokon nyugszik, az isteni kijelentésen, de aki nem hiszi a Bibliát, persze, hogy elveszíti a hitét. Persze, hogy elveszíti, természetes, és ez lehetetlen. És Istennek mindig egy népe van, erre is szeretnék nagyon nagy nyomatékkal kitérni. Mindig meglepődtem, mikor hívő testvéreket megkérdezték, hogy de hát kicsoda az Isten népe, akkor azt mondták a zsidók. Hát kérem szépen, ez egy teológiai tévedés. Hát akkor igen, akkor Izrael volt Isten népe, de az új szövetség kivel köttetett meg? Minden emberrel. Aki megtér, aki meghódol a Krisztus előtt, legyen az amerikai, német, vagy éppen magyar, az Isten népe. Ki az Isten népe? Akiben az ő lelke lakik. Akinek Istentől fogant élete van, az az ő gyermeke, az tartozik az ő népéhez. Akiben nincs ott a Krisztus lelke, az nem az övé. Mondja a Róma 8-ban az ige. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hiába van megkeresztelve, hiába jár templomba, ha meg nem tér. Ugye olyan csodálatosan elmondja itt az Úr ennek a népnek, fejére olvassa, hitetlenek vagytok, olyanok vagytok, mint Sodoma meg Gomora, ha az Úr nem hagyott volna maradékot, elpusztultunk volna, megsemmisültünk volna, de miért? Tényleg pusztították őket az asszírok, végigpusztították az egész országot. Úgy, ahogy Ézsaiás leírja, rettenetes helyzetben voltak. És hogy kerültek ilyen helyzetbe? Védtelenek voltak. De hogy? Isten nem védte meg a saját népét? Nem tőle várták a védelmet, hanem futkoztak Egyiptomba, Asszíriába, Babilonba. Tessék megnézni, ugyanaz a történet, ami ma zajlik. Ugyanaz. Miért tört ki ez a háború itt a szomszédunkban? Mit csináltak a zsidó királyok? Meghódolnak Asszíria előtt, fizetik az adót. Aztán összefognak, fellázadnak, Egyiptom felbiztatja őket, akkor jönnek az asszírok, elpusztítják. Ugyanez Babilóniával. Ugyanez történik ma is, mint akkor. Az ember mindig ugyanaz. Tehát a szereplők nem változtak, ezért a dolgok úgy történnek, mint akkor történtek. Védtelenek voltak. Az Úr Jézus siratja Jeruzsálemet. Hányszor akartalak összegyűjteni titeket, mint a kotlós a kis csibéit a szárnyai alatt, de ti nem akartátok. Ezért pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Megtörtént? Megtörtént. Tehát egyszerűen komolyan kéne venni, ha az Isten figyelmeztet. Folynak az Isten tiszteletek, és az Isten azt mondja, utálom az ünnepeiteket. Mi aztán tudunk nagy keresztény fesztiválokat csinálni, nagy bulikat. Igen. Mutatta nekem egy fiatal ember a felvételeket egy ilyen nagy keresztény buliról. És úgy elszomorodtam. És megkérdeztem tőle, szerinted ma erre van szükség? Nem zsákba és hamuba kéne megtérnünk? Nem a bűneinkkel kellene leborulni az Úr lábai elé? De igen. Isten utálja az ilyen bulikat, meg ünnepségeket. Miért? Azért, mert szépen elsikad a lényeg, és elhitetjük egymással is, mindenkivel, hogy itt minden rendben van. Semmi sincs rendben akkor, ha nem vagyok teljesen az Úré, ha nem tértem meg, ha nem adtam át a szívemet, ha nem ő az én Uram. De még ha én ezt meg is tettem, de a szívem nincs benne, ha én nem imádom, nem szeretem az én drága uramat, ha nincs köztünk igazi szeretet kapcsolat, akkor bajba vagyok. Akkor bajba vagyok. Mert ő maga az örök élet. Jézus Krisztus maga az élet számomra. És annyira fontos ezt megérteni, idézem most azt a szép igét, ami a címét is adja a sorozatnak, annak pedig, mármint az atyának, annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nékem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút, és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon, mert az én atyámnak az az akarata. Felőled, felőlem. És mi akadályozhatja meg ezt az isteni akaratot? Csak én, meg csak te. Senki más. Ezt nem akadályozhatja meg a sátán, ezt senki nem akadályozhatja meg. Mert ez az isteni akarat, az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És ez nagyon fontos, az igazság kérdése. És ezt csak az igéből tudhatom meg. Tehát Isten népe akkor eltávolodott az Úrtól a szívébe, és ezt látom ma is. És nagyon sokszor engem is megintett az Úr. Hogy gyerekem, te csak a szádat jártatod. Te csak úgy imádkozol, hogy nincs is benne a szíved. Te már eltávolodtál megint tőlem. És elég ám egyetlen bűn, egyetlen engedetlenség. És az ember szíve egyszer csak eltávolodik. És ő nem tűri együtt a bűnt és az ünneplést, mondja az Úr. Hát akkor mit kell tennünk? Hát testvérek, azt mondja az Úr, mert hiszen ő nem azért szól, hogy tönkre tegye Izraelt, hanem azért szól, hogy megmentse. És tessék figyelni, mit mond? Jöjjetek, szálljunk most perbe egymással, mondja az Úr. Egyébként nagyon szomorú, mikor az Úrnak pere van velem. Ha Istennek pere van velem, hát gondoljatok bele, azért nem egy jó helyzet, ha Isten velem perlekedni. Mert perlekednie kell. És akkor azt mondja, de most szálljunk perbe. Tudnék, az ördög el akar bennünket hitetni. Én azt gondolom, itt vannak komoly, drága gyermekei az Úrnak, akik átélték annak a szorongó félelmét, hogy vajon van-e még bocsánat? Mikor már századszor követtem el ugyanazt a bűnt, vajon van-e még nekem bocsánat? Sátán azt mondja, hát tudtad, hogy bűn, nem? Hát persze, hogy tudtam. Mégis elkövetted. Hát ne gondold, hogy erre van bocsánat. Kétségbe akar ejteni. Beszélgetek egy férfivel, és akkor azt mondja, az lehetetlen, hogy ebből a bűnből őt az Isten kiszabadítja. Hát mondom, akkor de tudjátok, mi az igazi dráma ebbe a beszélgetésbe, hogy ő is lelkész, meg én is. És azt mondja, nem hiszi, hogy ebből Isten őt ki tudja szabadítani. Hát mondom, akkor miért nem hiszed? Hát hatalma van. Egyet kell csak tenni. Uram, ilyen vagyok. Én magamat nem tudom se megtisztítani, se megújítani, se megjavítani, semmi. Erre az Úr azt mondja, szálljunk csak perbe. Ha a vétkeitek skarlát pirosak is, hófehérekké válhattok. Hófehérekké válhattok. Ezt mondja az Úr. Tehát akármilyen nyomorúságban van a hívő ember, mert most a népéhez beszél, hozzánk beszél, akármilyen nyomorúságban vagy, ne hidd el, hogy nincs abból szabadulás. Ha skarlát pirosak a vétkeitek, hófehérekké lehettek. Miért? Hát azért, mert ő mondja. mert ezért küldte el az egyszülött fiát. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehéreké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival. De ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver pusztít el titeket. Az Úr maga mondja ezt. Tehát persze, hogy hófehérekké lehetünk. Gondoljatok arra a csodálatos jelenetre, amit a Jelenések könyve mutat be. Az Isten trónja előtt a megszámolhatatlan sokaság, fehér ruhába, pálma ágakkal a kezükbe. Kik ezek? János nem tudja, és visszakérdez. Uram, kik ezek? És az angyal azt mondja, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megfehérítették ruhájukat a bárány vérébe. Így lehetsz fehér, hogy megfehérít téged Krisztus vére. Ahogy János apostol mondja, hogy az ő vére megtisztít bennünket minden bűntől. Tehát nem mondjuk azt, hogy a szenvedély rabságából valakit ne tudna Isten kiszabadítani. Dehogy nem. Nincs az a mélység, nincs az a bűn, amiből Isten ki ne szabadítana. Ha készségesen hallgattok rám. Tehát annyira bosszant, mikor különböző ige hirdetők olyanokat beszélnek, hogy itt nincsenek feltételek. Hogy ne lenne? Hát amikor megköti az Úr a Sínai hegynél a szövetséget, akkor mit mond a zsidóknak? Ha engedelmesen hallgattok az én igémre, akkor ti az én népem lesztek, én pedig a ti istenetek. Ha engedelmesen hallgattuk. Tehát ha hiszek az igének, ha meghódolok Isten szava előtt, és nem vonakodom, akkor itt vagyok, Uram, tisztíts meg. És megtisztít. És komolyan. És átéled a szabadulás gyönyörűségét és az örök életet. Befejezésül egy kicsit arról szeretnénk még beszélni, hogy gondoljatok bele, hogy is gondolkodunk mi? Milyen a mi teológiánk? Mondok egy kis példát, amit egy idős asszony nekem mondott az öreg otthonba. Ó, tiszteletes úr! Ha a jó Istenke adna nekem még egy kis egészséget, meg egy-két évet, akkor örülnék. Hát mondtam neki, tetszik látni, kedves, magának van egy kis istenkéje, akitől ilyesmit vár. Az igazi, örök életet akar adni neked. Én úgy látom, hogy a mai embereknek az egyik legnagyobb drámája, tragédiája, hogy elveszítették az örök élet felől való bizonyosságukat. Hogy van örök élet. Elhitték, hogy a halála mindennek vége. Ennél nagyobb butaságot nem is követhettek volna el az emberek, mert tessék elhinni, van örök élet. Van. Egész biztos, hogy van. És ezt eljátszani. Tehát ez a béka perspektíva, hogy a jó Istenke majd ad nekem egy kis egészséget, egy kis sikert, majd támogatja a vállalkozásomat, meg a karrieremet, stb. Stb. Hát ez az alulnézet. Ez az evilági szerencseisten. A mi Istenünk nem ilyen van. Mi hogy tanított minket Jézus Krisztus imádkozni? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. A mennyekben lévő Isten vár téged, vár engem, örök élettel akar megajándékozni, és ez az evangélium. És itt látjuk, ennek van feltétele, hiszen azt mondja, oda nem megy be semmi tisztátalan. Erre mit mondanak ma? Mindenki bemegy. A lelkész fölírja a táblára, az evangélikus gimnáziumba, mindenki üdvözül. Ezt hívják univerzalizmusnak, mert az Isten szeretet. Kérem szépen, ez az Isten igéjének a totális kiforgatása. Tehát látjátok, hogy van feltétel. És az a feltétel, hogy ő szenvedte el az én bűneim büntetését. Ennélkül nincs bocsánat. Krisztus vére nélkül senkinek nem bocsát meg az Isten. Senkinek. De ezt most szó szerint tessenek érteni, senkinek. Csak aki elfogadja, értem és helyettem halt meg az Úr. Különben senkinek nincs bocsánat. Ez az egyetlen feltétel. És akkor mit lát az ember halottak napján? Az egész ország kimegy a temetőbe. Úgy kedvem volna egy mikrofonnal végigjárni ott a sírokat, hogy most miért is tetszett kijönni. Hát a legkülönbb válaszokat hallanám, a legkülönfélebb válaszokat hallanám. Egyszer temettem valahol egy hívő testvért. Egy városban, és a temetés szertartása a sírnál, ahol befejeződött, már csak a családtagok voltak jelen. Odalép hozzám egy férfi, mikor vége volt az alkalomnak, hogy örül, hogy én hívő ember vagyok, mert ő is hívő ember. Hát én nem szoktam így senkinek a nyakába borulni, először megkérdezem, hogy mibe tetszik hinni. Hát jó tettem, hogy megkérdeztem, mert rögtön el is magyarázta, hogy ő most tudja, hogy ez a illető hölgy már jó helyen van, mert, és akkor kiderül, hogy ő a reinkarnációba hisz. De hát mondom, a Biblia tagadja. Ó, hát a Biblia, hát az nem abban nem az van leírva, amit Jézus mondott. Hát mondom, ide figyeljen, jó ember. Maga itt 2000 év után tudja, hogy Jézus mit mondott, a tanítványok, akik leírták, meg nem tudják. Azt mondja, így van, mert ő tudja. Na most, ilyen, tessék elhívni, Nyugat-Európában 52% az embereknek hisz a reinkarnációba. Egy pogány, széntiszta pogány hiedelem. Egy széntiszta pogány hiedelem. Abba hisznek. Az Isten igében nem hisznek. Az Úr Jézus, te szerinted Isten? Mert ezen múlik minden. Kinek tartod Jézus Krisztust? Mindjárt megmondom, milyen messze menő következményei vannak ennek, ha az ember nem hiszi. A befejező ige vers, amit idéztem, Sion ítélettel váltatik meg megtérői igazságától. Tehát ezt nem lehet megspórolni, az ítélettel váltatik meg. Tudnélik, vagy rajtad hajtja végre az Isten az ítéletet, vagy elfogadod, hogy Krisztus hajtotta végre azt, amit rajtad kellett volna. Én olyan világosan látom, hogy én érdemeltem volna azt a korbácsolást, az arcúrvelettetést, a leköpést, a tövis koszorút már azt se érdemelném meg, mert még azt se. A keresztfát, mindent, és helyettem ő elszenvedte. Ítélettel váltatik meg. Milyen világos profécia, és megtörtént a kereszten, megváltatott. De ha Jézus csak egy ember, és nem az Isten fia, akkor az ő áldozata nem ér semmit. Akkor semmit se ér az ő áldozata. Viszont ha Isten fia, akkor mi testvérek meg vagyunk váltva. Csak a hiteden múlik. Akkor elvégeztetett a megváltásod, akkor van örök életed, mert ő kifizette. Most minden azon múlik, hogy eljutottam-e a valóságos Krisztus hitre, hogy tudom, hogy ő a testélet ige, a Szent Háromság Isten második személye, az az Isten. No, most tessék elképzelni, és itt van ez a könyv. Az Úr Jézus mit csinált? Rátette a pecsétet. Azt mondta, egy ióta egy vesszősebb vészel a törvényből. Ugye értitek? Ha Jézus Krisztus az Isten fia, ez pedig az Isten igéje. És akkor szilárd talaj van a lábad alatt. Akkor a te hited megalapozott. Úgy, ahogy Francis Schaeffer mondja, hogy objektív, valóságos alapja van a te hitednek. Valóságos alapja van az örök életednek. Csak annyit szeretnék felolvasni ebből a könyvből, mi veszélyeztet bennünket? Az alkalmazkodás kényszere. Hogy alkalmazkodunk ehhez a világhoz. Csak tessék megnézni, mit csinálnak az egyház vezetők nyugaton. A világ ideológiáját elfogadják, a világ erkölcseit elfogadják, akkor egy Douglas Murray azt mondja, hogy hát már csak baloldali jóléti propaganda, amit tudnak mondani ezek az emberek. Abból van elég. Ez az egyház dolga. És miért jutottak ide? Mert nem hiszik, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Nem is gondoljátok, hogy hány lelkész nem hiszi, és megy fel a szószékre, ezt nem értem. Hogy mer felmenni? Hogy veszi a bátorságot? Az alkalmazkodás. Erről szól ez a nagy evangéliumi katasztrófa, az a könyv címe. Ha valóban szeretjük Urunkat, ha valóban szeretjük fele barátunkat, akkor fájó és könyörületes szívvel tekintünk a saját hazánkba és világszerte élő mai emberiségre. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítsük az embereknek felismerni a kereszténység igazságát és elfogadni Krisztust, mint megváltójukat. S nem szabad hagynunk, hogy bármilyen módon, bármiféle megalkuvással meggyengítsük a Biblia tekintélyét. Különösen igaz ez, amikor az elkövetők evangéliuminak nevezik magukat. Azonban ugyanígy szembe kell szállnunk a mai korszellemmel az erkölcs összeomlása terén és az emberségünkben bekövetkezett rettenetes veszteséget illetően. 84-ben írt ezt, prófétai könyv, és előre vetíti, hogy mi lesz abból, ami akkor történt. Az lett. Bekövetkezett a baj, de nem ezzel szeretném befejezni, hanem azzal a drága evangéliummal, hogy Jézus Krisztus vérért megbocsátottak a bűneink. Azt mondja, szálljunk perbe, hófehérek lehettek, ha a bűneitek skarlátpirosak is, hófehérek lehettek. És Krisztus áldozatán keresztül néz téged az Atya. Az ő véren keresztül, ahogy az ének mondja, az ő vérében rejtve én tiszta és igaz vagyok. Így legyen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, bocsásd meg nekünk minden hűtlenségünket, minden megalkuvásunkat, minden hitetlenségünket. Add meg nekünk, Urunk, hogy a Szentlélek Isten meg tudjon győzni bennünket az ige által, hogy teljes bizonyosságra jussunk. Uram, köszönjük néked, hogy te mindent megtettél a mi üdvösségünkért. Kimondtad, hogy elvégeztetett, mert kifizetted a kifizethetetlent. Köszönöm, hogy az én bűneimért is áldoztál, Uram. És tudom, hogy egyetlen áldozatot örökre tökéletesé teszi a megszentelteket. Hadd dicsőítsünk ezért, hadd szeressünk, imádjunk mindennél jobban téged, mint Urunkat, teremtőnket, megváltónkat. Szenteld meg, Uram, a mi szívünket, a te igéddel, mert a te igéd igazság. Amen.